üdvözlöm a kedves hallgatókat, hogyha kedd, akkor ismételten szól a Nagy Totál, és ezen a héten Énekes Gábor lesz a vendégünk, a filmtekercs.hu szerkesztője, akivel már elég sokat találkozhatunk itt a műsorban. Szervusz Gábor, köszönöm szépen, hogy ismét itt vagy velünk a Nagy Totálban.
Szia Andris, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Ezen a héten egy egészen különleges témával készültünk a hallgatóknak, hiszen nem feltétlenül filmekről fogunk beszélni, viszont a történetmesélésnek egy másik érdekes aspektusához nyúlunk hozzá, a videójátékok narratív elemeivel és a videójáték történetekről fogunk egy kicsikét beszélgetni méghozzá azért, mert aki például hozzám hasonlóan szokott játszani, az tudja, hogy sok esetben egy videójátéknak a története az hát Oscar-díjas filmeknek a cselekményét is kenterbe tudja verni. Hogy látod, Gábor, szerinted is így megvannak azok a videójátékok, amiknek külön Oscart érdemelnének a maguk kategóriájában?
Igazából meg is kapják a maguk kategóriájában, szóval, hogy minden évben ugyanúgy vannak díjátadók, ahol ezek a videójátékok is megkapják a nekik kiáró elismerést. De egyébként alapvetően igen, hogyha most a történetről beszélünk, mint egy ilyen összekötő elemről, vagy egy ilyen, nem tudom, egy ilyen fontos alkotó elemről, akkor szerintem a videójátékok egyértelműen eljutottak arra a pontra, hogy ahol már úgy beszélhetünk róluk, hogy dramaturgiájukban, történetmesélési módszereikben, akár még Kenterbe is vernek nagyon jó alkotásokat. Most az, hogy így összehasonlítani, hogy melyik a jobb, az persze teljesen felesleges, de arról viszont lehet beszélni, hogy például a videójátékok mennyivel többet tudnak adni történetmesélés szempontjából, mint mondjuk a filmek.
Igen, és ennek például az egyik szerintem egyszerű oka az már kapásból az is lehet, hogy ugye a videójátékok esetében is egy sokkal hosszabb időről beszélünk, ami alatt kibontakozhat a cselekmény, mint például egy film esetében, tehát inkább itt mondjuk egy hosszabb sorozathoz lehet hasonlítani. Tehát van idő építgetni a történetet, illetve van idő kibontani a karaktereket, és hát ugye nagyon könnyű a nézőnek az azonosulás a karakterekkel, hiszen a főszereplőnek a bőréből ugye maga a játékos bújik bele, tehát első kézből élhetjük át sokszor azt, hogy mi is történik körülöttünk.
Igen, pontosan. Illetve hát ugye tényleg a pont ebből ered az, hogy ugye interaktív az élmény, ami viszont ugye filmeknél nincs jelen, tehát hogy bár attól függ, hogy ugye mit nevezünk interakciónak, de mert valamilyen módon persze ugye ugyanúgy a filmekbe is bevonódik az ember, és interaktívan részt kell benne vennie, hiszen folyamatosan értelmezi a képernyőn látottakat, de ugye a videójátékban egy sokkal nagyobb fokú interaktivitás történik, és ez mindenképp a történetmesélés javára válhat, hiszen számos olyan helyzet teremtődik, számos olyan módszerrel élnek a videójátékok, amivel ugye a filmek nem élhetnek, és ami által így a történet sokkal egy ilyen, nem tudom, egy ilyen mélyebb módon tud kifejeződni, illetve hát, amit te is említettél, hogy egy videójátékban azért lényegesen több időt töltünk el, hogyha most veszünk egy, nem tudom, egy szerepjátékot, akár egy BioWare szerepjátékot, vagy ugye a CD Projekt Rednek a Witcherét, itt ugye kifejezetten hosszú, akár ilyen 100 órás kalandokról is beszélünk, tehát itt 100 óra alatt bőven van időd arra, hogy így megismerd a karaktereket, sőt ugye ezeket folyamatosan újrajátszhatod, és minden egyes újrajátszással egészen más módon bonthatod ki a történetet.
Ráadásul hát ugye az elmúlt években, vagy hát elmúlt években, amikor az elmúlt 10 évben igen nagy divat lett az, hogy egy videójátéknak a végkimenetele, egyes cselekményszálak megváltozhatnak attól függően, hogy a játékos játék közben milyen döntéseket hoz meg, milyen úton, módon jut el egyik pontról a másikra. Például aminek egy nagyon jó példája ennek, és ami szerintem talán az egyik ilyen hát állatorvosi lovunk lehet a narratív videójátékok tekintetében, az például a Detroit Become Human, aminek egy elképesztően szerteágazó cselekmény fája van az alapján, hogy a játékos hol, mikor, milyen döntéseket hoz meg. Az már más kérdés egyébként, hogy az újrajátszhatósági faktort ez mennyire szolgálja.
Abszolút, viszont ez nem egy ilyen új keletű dolog, mert ugye a már említett szerepjátékoknál, tehát ez már sokkal korábban így jelen volt, ugye akár a BioWare-t nézzük, akkor ugye a Baldur's Gate-nél már, ami mondjuk ugye a Dragon Age-nek így egy ilyen ősatja, már ott megjelentek ugye azok az elemek, hogy, és aztán később a KOTOR-ban is, a Knights of the Old Republic-ban, hogy ugye többféle befejezést érhetsz el, számos módon dönthetsz, számos karakter sorsáról dönthetsz, és ez nagyon sokféle történethez tud téged így hozzásegíteni. Szóval ez nem egy új dolog, nem csak az elmúlt 10 évben alakult így, az elmúlt években valóban így szerintem szerintem ennek így felértékelődött a szerepe, vagy nagyon sok ilyen játékot látunk, ahol többféle befejezés van, vagy azt is mondhatnánk, hogy legalábbis megteremtik mondjuk az illúzióját annak, hogy többféle történetet játszhatsz végig, de ez igazából egy elég régi hagyomány.
Hát igen, és egyébként mennyire érdekes az, hogy hogyan is tudnak mesélni a videójátékok számunkra, hiszen például, hogyha mondjuk az egyik legnépszerűbb műfajt vesszük alapul, az FPS-eket, ugye a belső nézetből irányítható játékokat, ott tényleg a játékos az egy az egyben azonosul a karakterével. Nagyon sok ilyen esetben egyébként ugye nem is adnak személyiséget a főszereplőnek, még csak hangja, sorai, szövege sincsen, hogy totális legyen az azonosulás, és akkor az ő szemén keresztül láthatjuk a cselekményeket, de például egy kicsit felfedezősebb szerepjátékban ott pedig nagyon sok esetben maga a környezet mesél. Például erre, ha már a BioWare-nek a játékait említettük, akkor a BioShock az egy nagyon jó példa lehet, ahol maga például a falakon futó reklámok, pószterekből már egy csomó mindent megismerhetett a játékos, hogy mi is történt Rapture városával, mielőtt mi odaérkeztünk, és ez vázolhatja fel a történetet, tehát elképesztő kreatív megoldásokat lehet beemelni, olyan kreatív megoldásokat, amik például szerintem egy nagy hollywoodi blockbusterben nem mennének el, mert olyan odafigyelést igényel a befogadótól, amit talán például moziteremben nem annyira szeretnénk átélni, vagy nem ott akarjuk ezt megélni.
Most egy tök jó példát hoztál ezzel a Bioshockkal, ami egyébként nekem is az egyik kedvencem, ilyen FPS műfajon belül. Az a 2K Games-nek a játéka, ennyit helyesbítenék, és ott valóban, tehát hogyha valaki így az atmoszféra teremtést egy nagyon előtérbe helyezés, hogy igazán a világépítést azt egy nagyon fontos tényezőnek tartja, akkor azt a játékot mindenképp ki kell próbálnia, mert az szerintem ez egy gyönyörű példája annak, hogy a hányféle módja lehet annak, hogy egy videójátékos világot azt kiépítünk, és így igazán autentikussá teszünk. Ott tényleg mindent megtettek annak érdekében, hogy meglegyen ez az immerzív élmény, ez az ilyen teljes beleélés. És hogyha már ugye említetted ezt, hogy ugye itt más módja is vannak a történetmesélésnek, szerintem a videójátékban az egyik legfontosabb történetmesélési elem az maga a level design, ami tulajdonképpen a filmben ilyen módon ugye nincs jelen, mert ugye egy filmben nem, hát egy filmben is irányítod igazából egy nézőnek a figyelmét, hiszen a vágásokkal, a kameramozgásokkal, a keretezéssel, fényjátékkal, stb. Ezekkel ugye mind irányítod a néző figyelmét, tehát valahol ott is jelen van egy ilyen dolog, de a játékban a level design az egy igazán különleges dolog, hiszen azáltal abszolút tudod gazdagítani, mélyíteni a játék történetét. Erre példának hoznám fel ugye a Naughty Dognak az esetét, akik ugye számos játékban bemutatták azt, hogy hogyan tudják a pályát egy történetmesélési elem ként ugye bemutatni, ugye akár az Uncharted-ról beszélünk, vagy akár a Last of Us-ról ilyen intuitív level design-t használnak, és közben ezt így összekeverik, vagy így mixelik a filmekből kölcsönzött narratív elemekkel, és ebből a kettőből alkotnak újra egy ilyen kvázi hollywoodi filmet, de hogy ez mégis ugye több ennél. Tehát itt ugye fényekkel, színekkel játszanak, egyedi kompozíciókkal, és elérik azt, hogy ugye miközben te játszol a játékkal, úgy hatnak rád, hogy ilyen nagyon okos pályatervezéssel visznek téged előre, és esetekben mondjuk észre se veszed. Tehát ott van előtted mondjuk egy nyílt játéktér, de mégis tudod, hogy merre kell menni, mégis tudod, hogy mit kell csinálni, mert különböző eszközökkel, stilisztikai eszközökkel így sikeresen előre tudnak téged mozdítani a cselekménybe, és ugye egy játékban ez az, ami nagyon-nagyon fontos, hogy azon túl, hogy elmeséled a történetet, azt úgy meséld el, hogy maga a játékos tudja ezt kibontani interaktív formában.
Igen, viszont hogy ez az interakció, ez talán egy picit a történetmesélésnek a rovására mehet sok esetben, hiszen nagyon sokszor mondjuk ki, a játékos a játék közben sajnos veszíthet, újra kell kezdeni, valamit máshogy kell csinálni, és ez nagyon sokszor a narratívának a számlájára megy, például, hogy hogyan lehet beilleszteni bizonyos játékbeli elemeket a történetbe, hogy annak értelme is legyen. Van az a pont, amikor a készítőknek fel kell adni ennek a jó beépítését, és ezt azért kell csinálni, vagy ez azért történik, mert csak alapon működik tovább. Tehát elképesztő kreativitásra van ilyen szempontból szükség, hogy össze lehessen hangolni az interakciót a narratívával. Plusz, ami velem például sok esetben előfordult most egyes videójátékoknak a kijátszásakor, hogy vannak a pályán elszórt ilyen mindenféle gyűjtögethető elemek, például van a játék, ami újságcikk kivágásokkal operál, ilyen lehet a 2018-as Spider-Man játék, ahol lehet újságokat gyűjteni, ami alapján össze lehet rakni a háttérben történt eseményeket, amiket mondjuk nem mutat meg a játék közvetlenül. Na, én nagyon sok ilyet nem találtam meg a játék alatt, mert hogy maga, miközben haladtam a történettel előre, ez a ilyen kis, nagyon az arcomban nem tolt, mellékes kis gyűjtögetni való, efelett elsiklottam, és például egy csomó információ nem jutott el hozzám, pusztán azért, mert nem tudtam, hogy ezt keresnem kellett volna. Úgyhogy ezt nem feltétlenül hibának hoznám fel, hanem csak annak, hogy nagyon sok esetben tényleg azért odaadás kell ahhoz, hogy feltűnhessenek ezek a dolgok játék közben.
Hát igen, de ugye alapvetően meg is szokás különböztetni azért kétféle játékost. Ugye van a casual gamer, akinek végül is a fő szál és a fő akció, meg a fő történet az, ami igazán fontos, azt végigjátsza, az mondjuk egy nem tudom, 5-6-8-10 óra, és ennyi. És ugye vannak a hardcore gamerek, akik pedig mindent kimaxolnak az adott játékban, nekik fontos az összes extrának, az összes achievementnek, az összes easter eggnek az összegyűjtése, az összes hangfájt megkeresik azért, mert minél többet szeretnének megtudni a kedvenc játékuknak a világáról, vagy minél több skint, vagy bármilyen dolgot szeretnének összeszedni, amivel mondjuk ugye a legtöbb ember nem fog rendelkezni, mert a legtöbb ember úgy áll hozzá, hogy egyszer megnézi, és így ennyi volt. Ez ugyanígy van ugye egyébként filmekkel is, persze játékokban sokkal erősebben megvan ez, de ez filmekben is ugyanígy van, hiszen, sőt, valószínűleg egyébként szerintem pont, hogy a játék, a videójátékipar az nagyon erősen visszahatott a filmkultúrára, a mainstream filmkultúrára, úgy értem, hiszen easter egg-ek korábban is voltak, de hogyha megnézzük az egész Marvel univerzumot, illetve hát nagyon sok más franchise-t is mostanában, akkor ez a hatalmas nagy easter egg áradat, és ez a sok apróság, amit ugye észre lehet venni, és ezeket össze lehet kötni, és egy egész nagy univerzum van így kialakulóba, ez tulajdonképpen ez a játékiparból kölcsönzött ilyen folyamatosság élmény. Ugye a játékok tudják megadni azt a folyamatosságot, amivel ugye a filmek nem rendelkeznek. A játékok ugye azok organikus tudnak, tehát egy ilyen organikusan fejlődő művészeti ág, vagy akár ipari cikk, ahogy tetszik, a player feedbacknek köszönhetően, és ezért újabb és újabb dolgok tudnak bekerülni, ezáltal ugye sokkal nagyobb a fan service, sokkal jobban ki tudják szolgálni ugye a játékosok igényét, és ugye így ez tulajdonképpen így a filmekre is átültethető, és azok is módosultak ugye az elmúlt évek alapján, ezt látjuk tényleg a hollywoodi mainstream iparban, hogy ott is a player feedback az ilyen viewer feedbackbe ment át, és egy ilyen fan base alakul ki, akik ugye minél több igényel árasztják el ugye az adott stúdiókat, mindenki a kedvenc karakterét szeretné látni, azt aztán utána meg is kapod, és utána ez a sok-sok karakter együttesen fog szerepelni a vásznon, rengeteg-rengeteg easter egg-gel nyakon öntve, és az igazi hardcore rajongók ezeket ugye mind észrevehetik. Szóval azt lehet mondani, hogy tényleg eljutottunk arra a pontra, amikor már a játékipar hat vissza a filmre, illetve mondtál még egy érdekes dolgot, amire szeretnék reflektálni, ez pedig ugye az, hogy ugye sokszor ugye azt mondod, hogy a film, vagyis pontosabban a játékok narratívájára, vagyis a történet mesélés rovására megy az, hogy akár meghal a játékos, vagy bármi ilyesmi. Tehát szerintem te arról beszélsz, hogy ugye van a játékban a mechanikai oldal, meg van a fikciós oldal. Ezt kezdjük a mechanikaival. Ugye a mechanikai az, amikor az maga a játék elem, az, hogy mit, hogyan oldasz meg tulajdonképpen praktikus módon.
Hát például hogy most az adott játékban csak vertikálisan haladhatsz, vagy mondjuk lehet a karakterrel ugrani, ezzel gyakorlatilag vertikálissá téve a haladást, és elszakadva a horizontálistól, lősz a játékban, vagy ütsz a játékban. Tehát rengeteg-rengeteg ilyen játékbeli elem van, ami maga konkrétan a játék, igen, a mechanika, amit te is mondtál. Ezt bár el kell határolni magától tényleg a narratívától, de én tényleg azt veszem észre, hogy nagyon sokszor, most mondok neked egy példát, és akkor szerintem megérted, hogy mire gondolok. Adott például Kojimának volt egy játéka, a Metal Gear Solid sorozat, biztos te is ismered ezeket a játékokat, amik egy elég erős politikai kémkedéssel átítatott történeten alapulnak. Maga az alapjátékok története baromi izgalmas és nagyon érdekes, hogy itt a hidegháborús időszakban milyen hátsó kémkedések és politikai ármánykodás zajlott. Majd ennek volt egy későbbi rész, amit egyébként már nem Kojima, a híres játékfejlesztő készített, a Metal Gear Survive, aminek gyakorlatilag a játék mechanikája az nagyon sok esetben abból állt, hogy egy kör alakú terület közepén lévő pontot kell megvédeni hullámban támadó ellenfelektől 1 percig, majd 2 percig, majd 3 hullám, vagy 4 hullám, és ez az elem ismétlődött, és a történetben sehogy nem tudták megoldani, hogy ezt miért is kell gyakorlatilag csinálni, a történethez ez nem tudott hozzátenni, csak egyszerűen valahogyan el kellett ütni gyakorlatilag a játékosnak az idejét egy egyébként nyílt világban játszódó játékban, ahol ilyen szempontból nem kaptunk történetmesélést, csak egy nagyon repetitív és sok esetben unalmas mechanikát.
Na igen, ez például tényleg jól példázza azt, hogy mi van akkor, hogyha ugye hiányzik akár a történetíró, illetve az a fajta kreatív oldal a játékfejlesztés mögül, ami ugye megadná az egésznek ugye a dramaturgiáját, és ugye megmagyarázná mondjuk az adott játékmechanikát, amiről ugye mi is beszéltünk, mert ugye van a mechanikus oldal, vagy hát úgy is mondhatnánk, hogy ez a mérnöki oldal, és ugye van a fikciós oldal, ami pedig ugye meg fogja magyarázni azt, hogy miért így történik, és akkor erre ki lehet találni különböző történetelemeket, ami itt ebben az esetben, amit te említettél, nem történt meg, de mondjuk ott van a Prince of Persia, ami annak idején gyerekkoromban nekem az egyik kedvenc játékom volt, és ugye ott nagyon okosan oldották meg például a halál kérdését. Ugye a videójátékban elhalálozhatsz, és utána újraindítod, és ez kicsit azért az immerzióból, ebből a beleélésből ugye le tud venni, meg hát frusztrálhatja is a játékost, hogyha már sokadjára hal meg. És akkor erre kitalált egy nagyon okos megoldást erre, mégpedig azt, hogy ugye ha meghalsz, akkor ugye vissza tudod tekerni az időkerekét, és nem tudom, ezt az elején háromszor tudod megcsinálni, és akkor utána minél jobban fejlődsz és halad előre a történetbe, annál több alkalommal tudod visszatekerni ezt az időkereket, és annál több alkalommal, ez tényleg csak pár másodpercig tart, és akkor annál több alkalommal tudsz halál nélkül ugye végigmenni egy pályán. És ezt nagyon finoman és stílusosan implementálták egy történetbe, ahol ugye az idő homokja van a középpontba, és éppen ezért ez egy ilyen úgymond diegetikusan bele tudták helyezni a történetbe, ezért az immerzió az ugye teljes marad. Vagy ugyanezt tudom mondani az elmúlt évek egyik legkirályabb ötletéről, legkreatívabb ötletéről, az pedig ugye a Shadow of Mordor 2014-ből, annak ugye ez a gyűrűk ura világába játszódik, és ebbe alakítottak ki a Warnernél egy ilyen nemezis rendszert, ami tulajdonképpen egy ilyen procedurálisan generálja a történeteket, és ahogy haladsz erőre, és találkozol a különböző ellenfelekkel, a különböző orkokkal, mindegyiknek más a személyisége, és attól függően, hogy te hogyan harcolsz velük, vagy mit csinálsz, mondjuk elmenekülsz előlük, vagy legyőzöd őket, megölöd őket, stb. A játék úgy reagál a te tetteidre, és utána ezeket a cselekedeteket összegyűjti, és utána felhasználja a sztori későbbi részébe. És ugyanúgy, hogyha te meghalsz ebbe a játékba, akkor vissza tudsz térni, ezt is beleimplementálták így a történetbe, hogy egy ilyen szellem által szellemjáró vagy, vissza tudsz térni, és utána a játék reagál arra, hogyha később találkozol egy ilyen karakterrel, hogy ő elmondja, hogy hát elkezd téged azért cikizni, mert sikerült megölnie, stb. Ez például annyira működő rendszer volt, ez a nemezis rendszer, hogy ez például a Warner most le is védette, szóval ezt most más nem is használhatja rajtuk kívül.
Kedves hallgatóink, gyorsan híreket mondunk, de ne menjenek messzire, mert a hírek után folytatjuk Énekes Gáborral videójátékok narratívájáról folytatott beszélgetésünket itt, a Nagy Totálban.